Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Vallásosabbak-e a vidéki fiatalok, mint a fővárosiak? Valóban jellemző lenne egy elvallástalanodási folyamat Magyarországon a 15 és 34 év közöttiek körében? Folytatjuk beszélgetésünket Györgyevics Miklós szociológussal, akit a Magyar Fiatalok címet viselő átfogó, reprezentatív kutatásról kérdezek. Műsorunkban szó lesz a vasárnapi Szentmise szentleckéjéről is. Az igeszakasz magyarázatát Alpeg Gergely atyától hallgathatjuk meg. Hallgatóinkat érezhetően megmozgatta két héttel ezelőtti beszélgetésünk Györgyevics Miklós szociológussal, ezúton is köszönjük a műsorra érkezett visszajelzéseket. A számok, statisztikák sokszor csalókák lehetnek, mert nem adnak teljes képet egy-egy társadalmi folyamatról, ugyanakkor nagyon hasznos ránézni, hogy milyen tendenciák rajzolódnak ki, milyen tanulságokra figyelhetünk fel, például az ifjúságügy területén. Magyar Fiatalok 2024. Kérdések és válaszok fiatalokról, fiataloktól. A Magyar Fiatalok kutatás a hazai fiatalok élethelyzetét, értékrendjét és jövőképét vizsgáló átfogó felmérés, amely rendszeresen 4 évente ad képet a 15 és 34 év közötti korosztály helyzetéről. Két héttel ezelőtt olyan témákról beszélgettünk az adatokat vizsgálva, mint az intézményes vallásosság háttérbe szorulása, vagy a nevelés kiemelt jelentősége a vallásosság átadásában. Györgyevics Miklós szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, aki a Századvég Alapítvány Társadalmi Folyamatok és Média Kutató Intézet szakmai vezetőjeként koordinálta a felmérést. Az elmúlt hetekben beszámolt a kutatás eredményeiről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának, és több ifjúsági és felnőtt képzési konferencián is előadott. Az egyik ilyen konferencián beszélt arról, hogy az adatok alapján megváltozni látszik a vallásos vidék vallástalan főváros sztereotípiája. De miről is van szó pontosan? Györgyevics Miklóst hallják.
Szóval alapvetően egy félreértésről van szó olyan szempontból, hogy sokszor az idősebbeket, alacsonyabban képzetteket és a falusi lakosságot tekintjük vallásosabbnak, és hogyha egy sima keresztáblás adatot nézünk egy teljes lakossági, felnőtt lakossági mintán felvett kérdőívre, akkor valóban elsőre ezt látjuk, de alapvetően itt egy kohorszhatásról van szó. Az idősebbeket eleve vallásosabban nevelték régen. Tehát nagyon-nagyon régen még a személyigazolványban is benne volt, hogy melyik felekezethez tartozol. Tehát ez nem volt megkérdőjelezhető a hit. És eleve akkor még nem volt a felsőoktatás expanziója, tehát viszonylag alacsonyabban képzettek. Nem indult be annyira az urbanizáció, ezért többnyire ők a falun éltek, meg máig falun élnek sokan ezek közül. Tehát, hogy alapvetően nem a falusiasság, nem az idősödés és nem az alacsony képzettség okoz vallásosságot, hanem ez egy demográfiai hatás, hogy őket eleve vallásosabbannak nevelték. A fiatalok esetében azért viszont azt látjuk, hogy a diplomások körében több a vallásos, mint képzettek körében, mint több a vallásos, és a városi, a fővárosi lakosok között is viszonylag több a vallásos, ezen mi is sokat agyaltunk, de erről már más kutatások is beszámolnak, tehát ez nem a mi feltárásunk, nem a mi kutatási eredményünk, de valóban egy elsőre meglepő, közhiedelemmel szembe menő tételek ezek. De az adatok egyre inkább fordítva mutatják ezt más kutatásokban is, tehát, hogy Budapesten magasabb az egyháziasan vallásos fiatalok aránya, teljes mintában 5%, Budapesten 7% mondja magát egyháziasan vallásosnak. Szemben a városok, a kisvárosok és községek 4%-ával. Budapesten a legalacsonyabb a vallástalanoknak a hányada is, nagyjából 20%, miközben a megyeszékhelyeken meg a falvakban ez 35-40%. Szóval, hogy lehet ez? Elsőre talán egy szelektív elvándorlásra gondolhatunk, hogy nem a tőzsgyökeres fővárosiakról van itt szó elsősorban, hanem a vidék vallásilag aktív, jól szocializált, kicsit tehetősebb fiataljai elmentek egyetemre Budapestre, akiket könnyen fel is szívnek, mint egyetemi lelkészségek, egyetemi közösségek, vagy éppen dolgozni jöttek a fővárosba, így tehát a főváros kvázi felszívja és koncentrálja az elkötelezett vallásos fiatalságot, a vidék pedig veszít az utánpótlásából. Ez pasztorálisan akár két feladatot is indukál, tehát hogy a fogadó városi egyháznak el kell érnie ezeket a kicsit talán gyökértelenné is váló fiatalokat, akár az egyetemi lelkészségek révén, és ez történik is, tehát látjuk, hogy a magasabban képzettek, magasabb arányban vallásosak, magasabb arányban járnak templomba. És a vidéki egyházaknak pedig egy elvékonyodó bázissal kell számolniuk, és őket kell valahogy megtartaniuk. És egy másik érdekesség itt, ami szintén szemben megy a sztereotípiákkal, ugye ez a képzettség, hogy az iskolai végzettség mentén is sokaknak furán hangzik, hogy az egyetemisták körében, vagy az egyetemet végzettek körében magasabb a vallásosság. A diplomás fiatalok között több mint 10%, míg a szakmunkás fiatalok között, akik érettség nélküli szakképzésben végzett fiatalok, mindössze 3,5% azok aránya, akik magukat egyháziasan tekintik vallásosnak. A katolikusoknál pedig még nagyobb ez a különbség, mert a diplomásoknál ott 18%, a katolikus diplomások 18%-a mondja magát egyháziasan vallásosnak, a katolikus szakmunkások viszont mindössze 5%-a mondja magát egyháziasan vallásosnak. Tehát a hit nálunk, mintha elpolgárosodna. Egyre inkább a képzett városi mobilis fiataloknak lesz a vallása ez, miközben az egyház lába alól kicsúsznak a szakmunkás vagy fizikai munkát végző rétegek. Szóval tök jó, hogy az egyháznak van egyébként jól működő csatornája az értelmiségi fiatalok felé. Tehát ezt mutatja, ez alapvetően egy jó dolog, de a szakképző iskolák és fizikai dolgozó fiatalok felé is ezt meg kellene erősíteni, mert ott szinte alig van, vagy nincs, nem tudom. Ez egy hiányzó missziós terepnek tűnik.
Még egy dolgot kiemeltél, ami nekem nagyon fontos volt a konferencián, hogy itt inkább, és most itt a szakmunkás fiatalokról nem is elsősorban egy ellenséges hozzáállás van, hanem inkább egy nem értés az egyház felé.
Igen, az volt a címe, hogy ateizmus vagy apateizmus az előadásomnak, és valóban ezt látjuk, hogy nem feltétlenül ellenségesen állnak az egyházak felé a nem vallásos fiatalok, hanem inkább egy ilyen közöny. Tehát igazából nekem mindegy, hogy létezik-e Isten, vagy hogy az egyház mit akar. És a nem értésről meg igen, azt mondtam, hogyha belegondolunk, a prédikációk nagy része is, de ez egy egyéni észrevétel csak, hogy a prédikációk jó része az lehet, hogy nem a alacsonyabban képzett fiatalok felé szól, vagy feléjük van felépítve. Tehát én, aki mondjuk diplomás vagyok, doktorit végeztem, adjunktusként dolgozok, egy picit elbóbiskolok egy prédikációnál, már elvesztem a fonalat. Tehát, hogy néha nehezen értelmezhető egy prédikáció, ezen így is el lehet gondolkodni, most ezt csak egyetemeltem ki, de hogy alapvetően azt látom, hogy a vallási szinkretizmus előretör, a vallásos fiatalok körében is, tehát mindazok körében is, akik magukat Isten hívőnek, mennyországban hívőnek tartják, azok körében is, a horoszkóp, a kabala, ezek előre törnek. Ezen sokat gondolkodtam, hogy mi lehet az oka. Alapvetően ezek a világképek, vagy ezek a irányzatok egyfajta kódot mutatnak az élethez, és néha ezek a kódok sokkal egyszerűbbek. Tehát sokkal egyszerűbb végig gondolni azt, hogy én mondjuk egy bika, csillagjegyű ember vagyok, és tetszik egy lány, aki kos, és ez a kettő összeillik-e, az interneten ezt meg tudom nézni, és egy nagyon pontos leírást kapok arról, hogy nekem ehhez hogy kell viszonyulni. És az ember sokszor az egyszerűbb irány felé fog húzni. Tehát onnan egyértelmű választ kap az élet olyan transzcendens kérdéseire, hogy mi végre vagyok itt, mi a célom az életben, miért van szenvedés a világban, mi lesz velem a halál után, amennyiben az asztrológia, a számmisztika, a keleti vallások, vagy lelkiségek, vagy hogy mondjam, egyházak erre karakteresebb, markánsabb, egyértelmű választ tudnak adni, akkor lehet, hogy afelé fognak húzódni. De mellette ott van egy kulturális háttér, hogy mi egy keresztény gyökerű kultúra vagyunk, sokan jártak hittanra, van egy Isten képem, hiszek a mennyországban, és nagyon érdekes, ez Rosta Gergőnek az egyik kimutatása volt, hogy megnézte, hogy akik a mennyországban hisznek, azoknak egy nagyon nagy hányada, és ezt most én is megnéztem, egy többsége hisz a reinkarnációban is. A kettő tétel nem összeférhető. Tehát, hogy most vagy mennyország, vagy lélekvándorlás, de mégis interjúk során kifejezetten szoktam találkozni ezzel a lineáris logikával nem összeegyeztethető hozzáállása, hogy így mindenhonnan összeválogatom. És azt is észreveszem a fiatalok körében, hogy akikkel sokat beszélgettek itt az egyetemen is, ahol tanítok, illetve korábban, mint ifjúsági közösségnek a tagja és vezetője, a vallásosság az egy nagyon sokszor nem konzisztens érzület. Tehát, hogy mindenhonnan összeválogatunk dolgokat, és a fiataloknál azt érzem, hogy ez egyre inkább evidens számukra. Tehát ez sokkal legitimebben felvállalható, mint azt mondani, hogy én kizárólag a keresztény hittételekben hiszek. Itt az egyetemen is beszélgettem fiatalokkal, akik ezt teljesen nyíltan és mindenféle rezdülés nélkül mondják, hogy hiszek Istenben, meg mondjuk reformátusnak kereszteltek, vagy katolikusnak, de ez a reinkarnáció dolog, ez úgy ilyen igaznak tűnik, meg hát nagyon sűrűn nézem, hogy én milyen csillagjegyű vagyok, és mi az aszcendensem, és ez alapján állítom be az életemet. És ez a kettő nagyon jól megfér náluk egymás mellett. Össze tudják ezt hangolni. Ezt hívjuk szinkretizmusnak, és ez kifejezetten, tehát egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy nem a vallástalanok körében erősebbek az ezoterikus hittételek, hanem eleve a vallásosabb fiatalok körében, akik erre nyitottak. Az ő körükben látjuk azt, hogy erős a mennyország, az Isten és a pokolban való hit, de erős adott esetben a kabalában, a kabalában, a horoszkópban és a lélekvándorlásban való hit. Tehát magam, mint a vizsgáztatok, és hozza macit a vizsgázó, és nem csak cukiságból, hanem, vagy mert azzal aludt korábban, hanem megkérdeztem, és teljesen nyíltan vállalja, hogy jobban szoktak sikerülni a vizsgák, ha itt van. Ennek valószínűleg van pszichológia oka, tehát, de ő mint erre egy kabala, egy kvázi szentelményre tekint, hogy a macit azt el kell hozni az írásbeli vizsgára. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt kétféleképpen lehet szerintem olvasni. Az egyik, hogy van egy óriási spirituális éhség a fiatalokban, egy nyitottság, hogy valaki mondja meg, hogy mik az élet végső kérdéseire a válaszok, halálról, betegségről, szenvedésről, csak a válaszokat egyre inkább máshol is keresik, mert az egyház válaszai valahogy mérsékelten jutnak el hozzájuk, vagy nem értik meg ezeket. És azt tapasztalják, hogy az asztrológia sokkal egyértelmű válaszokat ad ezekre a kérdésekre, illetve valahol romantikus, meg izgalmas olyan tanokat is felfedezni, amik nem a mi kultúránk sajátjai. Tehát nagyon érdekes, hogy egy másik kutatásban feltettünk ilyen kérdést, hogy mely egyházak tanításait tudjon elfogadni szándékosan, nem az, hogy melyik be vagy keresztelve, melyiket tartod magadnak, hanem mely egyházak, felekezetek tanításait tudod elfogadni, és a katolikus mellett 20-valahány% volt a buddhizmus. Tehát van egy buddhista romantika a magyar, teljes magyar társadalomban, és ez a fiataloknál még erősebb. Tehát el tudom fogadni a katolikus és a buddhista tételeket együtt. De ez egy hatalmas lehetőség is, mert van kit megszólítani, akik válaszokat keresnek. Van egy másik olvasata azonban, egy kateketikai olvasata ennek, hogy ha a saját elközettelezett fiataljaink is hisznek a reinkarnációban, a horoszkópban, az azt jelzi, hogy az egyház tanítása nem feltétlenül ér célban náluk. Egy nyitottság igazi lehetőség is, de a feladati módon kettős, egyszerre kell megszólítani a keresőket, és világosabban átadni a hit tartalmát. Szóval az egyháznak megvannak a válaszai ezekre egyébként. A kérdés az, hogy eljutnak-e oda, és úgy jutnak-e el oda, ahol ő ezeket keresik. Közösségekben, a megélt tapasztalatban, és nem csak a dogmák szintjén.
Folytatjuk beszélgetésünket Gyorgyovics Miklós szociológussal. Te is beszéltél erről a spirituális ébredésről. Nem tudom, hogy ez kimutatható-e, de én nem tudok nem arra gondolni, hogy hány és hány egyházi mozgalom indult mondjuk a második világháború után. Nagy krízishelyzetek, az emberiség nagy krízishelyzetei után az emberek mindig válaszokat keresnek. És szerintem mindig van egyfajta ilyen nagyobb nyitottság a lelki dimenzióra. Most 2020-21 járványhelyzet után látható-e egy ilyen folyamat, vagy össze lehet-e kötni mondjuk a legutóbbi adatokkal, hogy van-e egy ilyen nagyobb nyitottság, nagyobb keresés az emberekben?
Nehéz erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy ébredésről van ez szó. Én azt látom, pont amit mondtál, hogy krízis helyzetek azért folyamatosan adódnak a történelemben. Az utóbbi években talán sűrűbben is, Covid háború, korábban a gazdasági világválság, stb. De ha csak az adatokat nézem, és pont ez, amit az előbb mondtam, hogy kik azok, akik tisztán keresztény hitvilágúak, kik azok, akik ezoterikus hitvilágúak, vagy nem hisznek semmiben. Alapvetően most itt az elmúlt 8 évben ébredést nem feltétlenül látok, hanem egy stabil megmaradást adott hittételek mellett. Tehát az egy érdekes dolog, hogy a különböző keresztény tételekben való hit, de az ezoterikus tételekben való hit sem nő vagy csökken feltétlenül számottevően, most éppen egy kis növekményt látunk egyébként, hanem az, hogy ezek stabilan megmaradnak, sőt, amit mondtam, hogy korcsoportonként is viszonylag stabil a semmiben nem hívőknek az aránya. Igazából itt a fiataloknál tér el egy picit az, hogy még miben hisznek a keresztény tételek mellett. De egyébként valóban, tehát hogyha az ember életében egy krízis következik be, más kutatásaimból is látom, volt egy olyan kutatásunk, hogy a családi válság és az vallásosság kapcsolatát vizsgáltuk különböző házaspároknál, akik elváltak vagy el akartak válni, de megoldották, és kifejezetten az elváltaknál is a valláshoz való fordulás kifejezetten erős, mint védelmi tényező, tehát egy védőfaktort képez a vallásosság, a közösséghez tartozás. És ez a kríziseknél ez egy teljesen emberi, pszichológiai folyamat szerintem. Tehát, hogy ahogy látjuk azt is, hogy beszélek a saját adatainkról 2024-ben, amit mondtam, hogy van egy olyan kis réteg, akik semmiben nem hisznek, vagy nagyon, csak egy-két tételt neveztek meg legfeljebb, de nagyon sűrűn járnak templomba. És ők azok, akik a mentális egészség kérdéseknél a legrosszabb helyzetben vannak. Tehát ők azok, akik a legmagányosabbak, a leginkább hajlamosak a depresszióra, nekik van a legkevesebb barátjuk, ők a legkevésbé boldogok és a legmagányosabbak. De eljár a templomba, mert valamit keres. Tehát igen, a krízis helyzet alapvetően el tudja mozdítani az embereket a vallásosság felé, akár mint végső mencsvár. Tehát nekem is van olyan ismerősöm, és talán hallgatók is biztos fel tudnak hozni ilyeneket a ismerősi körükből, akik egyébként nem tekinthetők vallásosnak semmilyen módon, de meghalt valakiük, nekem konkrét ismerős van, meghalt a gyermeke, és ő kifejezetten egyház ellenes volt, tehát hogy velem sokat ércelődött meg a vallásosságom miatt, és akkor meghalt a gyermeke, az első dolgai között az volt, hogy egy evangélikus lelkészt keresett meg, hogy most hol van a gyerekem, most mi történt? Tehát az egészben nem hitt egyébként. Mindenkinek az ismerősi körében van talán olyan ember, az enyémben is, akik semmilyen módon nem tekintik magukat vallásosnak, nem járnak templomba, sőt kifejezetten egyház ellenesek, de amikor valamilyen krízis adódott az életükben, mégis felkerestek papot, lelkészt, adott esetben engem, mint vallásos embert, hogy adjak magyarázatot arra, ami történt, hogy tudja ezt ő az Istenhez kötni valahogy, hogy erről csak az élet tehet, vagy van valami mencsvár itt ebben a kérdésben, mondjuk egy halál esetnél, hogy aki meghalt, az most hol van. És nagyon érdekes egyébként, többször voltam polgári temetésen. ahol azt várnám, hogy semmilyen vallási jellem nem fog felmerülni. És pont voltam egy ilyen temetésen, ahol teljesen akaratlanul nem ezzel a szemmel voltam ott, de három vallási tételt is észrevettem. Egy istenes verset olvasott fel valaki. Utána egy Alleluja dal szólt a háttérből, és a beszéd, ami teljesen egy profán polgári beszéd volt, elhangzott az nagyon érdekes módon, hogy ne veszítsük el a reményt, mert később majd még találkozunk. És csodálkoztam, hogy ez így. Ez oda nekem vagy nem passzolt, de persze, mint keresztény kultúrkörben élünk, tehát, hogy valahogy bennünk van ez még a nem vallásosokban is, hogy később valahol valamilyen módon majd még találkozunk. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy krízis helyzet esetén a valláshoz való nyúlás az ott van. Ugyanakkor nemzetközi irodalmak, tehát hogy sok évre visszamenőleg más országok, más kontinensek kutatásain is azt látjuk, hogy krízis helyzetben viszont a vallásos tud elfordulni a vallástól. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy eddig Istenre építettem mindent, vagy az adott vallásomra építettem mindent, de meghalt valaki, elvesztettem valamit, krízis történt az életemben, bántottak, stb., és a vallásom nem védett meg, az Istenem nem védett meg, és akkor nincs is. Kifejezetten ennél a kutatásnál, amiben azt vizsgáltuk, hogy az elvált családokban hogy alakul a vallásosság az elvált pároknál, ott láttuk ezt, hogy akik viszont vallásos háttérből jöttek és úgy váltak el, azok sokszor picit elfordultak. Lehet, hogy csak ideiglenesen, de elfordultak a vallástól. De azt is láttuk egyébként, hogy azért nem vált el egy pár, mert a közösség, így fejezte ki nagyon képiesen, hogy a közösség úgy összezárt körülöttünk, hogy nem tudtunk elesni. Hogy külön elmentek az apával beszélgetni, meg az anyával beszélgetni, lányok, férfiak a közösségből, hogy mit csináltok, és hogy tudunk segíteni, és hogy mi történik. Tehát, hogy, és akkor, tehát ilyen szempontból a közösségnek van egy abszolút profán védő faktora is, ami nagyon fontos a vallásosságban, a vallásban.
A Magyar Fiatalok 2024 nagy mintás ifjúság kutatásról beszélgettem Györgyovics Miklós szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával. Az évközi 19. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje.
Nagy az én szomorúságom, és állandó az én szívem fájdalma, mondja Pál apostol. Valamennyien csatlakozhatunk ehhez a kijelentéshez, hiszen sokan vannak, akiknek hasonló érzéseik vannak, lehetnek a mindennapokban. Akár a szülőknek a gyermekük rossz döntése miatt, ha valami tévútra megy, akár egy embernek egy másik ember miatt, csupán azért, mert együtt érez vele az ő szomorúságával. Minden esetre az itteni szomorúság és fájdalom, amit Pál apostol kifejez, az is ilyen. Nem önmagát sajnáltatja, nem a saját gondolataival van most elfoglalva, a saját nehézségeivel, hanem másokkal, és elsősorban azokkal, akik nem ismerték fel Krisztust, akikhez még nem jutott el az evangéliumnak az üzenete. Mi is föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon foglalkozok-e másokkal, észreveszem-e másoknak a hiányát, nehézségét, azokat a dolgokat, amelyekben én magam is tudok segíteni. Van-e együttérző szívem mások nyomora iránt? És ez is egy fontos kérdés, hogy tudunk-e mi evangéliumi lelkülettel, apostoli lelkülettel jelen lenni a világban? Azok az emberek, akik esetleg nem ismerik Krisztust, azoknak meg tudjuk-e mutatni, hogy ki is ő valójában? Nem lehetünk önzőek a hitünkkel kapcsolatban. Nem zárhatjuk el a szívünk rejtekébe mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten oda elrejtett, hanem ezt meg kell osztanunk másokkal, tovább kell adni mindazt, ami a szívünkben van, hogy mások is megismerhessék az Isten országát. Pál apostolon érződik, hogy azokat az embereket nem csak hogy sajnálja, akikhez esetleg nem jutott még el Krisztus evangéliuma és üzenete, hanem sokkal több ennél, mert szeretetből akar nekik adni valamit. Ő is el akarja juttatni ezt az üzenetet számukra, és mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ezek az emberek hitre térjenek. Kérdés az, hogy kit hordozunk mi magunk a szívünkben? Tudunk-e együtt érezni, gyöngéden másokhoz fordulni? Akár úgy, mint Pál apostol, hogy egészen közel engedte azokat az embereket, egészen a szívébe engedte, akiknek szüksége volt arra, hogy valaki együtt érezzen velük. Pál apostol észrevette ezekben az emberekben azt, hogy nekik szükségük van erre a hitre, és mindenre képes volt. Mi is hordozzuk szeretettel embertestvéreinket, akik a környezetünkben vannak, családtagot, gyermeket, vagy unokát, barátot, bárkit, akinek a döntéseivel nem biztos, hogy egyetértünk, vagy úgy látjuk, hogy mi magunk tudnánk rajtuk segíteni. Szeretettel hordozzuk szívünkben, lelkünkben ezeket az embereket, és lehetőségeinkhez mérten segítsük őket ugyanazzal a szeretettel, amivel Pál apostol is szerette ezeket az embereket.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradio@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.